az a Márk evangélium a 4. részének a 35. verse. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Ők pedig, otthagyva a sokaságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ők pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt, már mint ő, Jézus. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a gyengernek: hallgass el, némulj el! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Ekkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Bevallom nektek, hogy én erre a történetre mindig úgy gondoltam, hogy ez egy látszólag jelentéktelen történet az evangéliumoknak a nagy történései között. Azonban mindegyik szinoptikus evangélium rögzíti. Tehát Mátéban, Márkban, Lukácsban is megtalálható, sőt, a János evangélium is rögzít a szinoptikusokkal együtt ennek egy párhuzamos történetét, amikor a tanítványok szintén viharba kerülnek, és Jézus jár a vizen. Márpedig, amit mind a három evangélium, szinoptikus evangélium rögzít, azért azokra a történetekre jó odafigyelni, mert az valahol nagyon mélyen, annyira, tehát nagy mélységben megmaradt a tanítványoknak és Jézus követőinek a tudatába. A Genezáret-tónál vagyunk, ami a Galileai tenger néven is emlegetnek, és jelenleg, és hát valószínű Jézus korában is, ez a föld legalacsonyabban fekvő édesvízű tava. El sem tudom képzelni, milyen a tengerszint alatt 209 méterrel élni. Nyilván teljesen más klíma viszonyok ezek. Összesen 166 négyzetkilométer területű, tehát azért ez egy szép, tisztes nagy tó. Hegyek veszik körül, és szinte ilyen láncolatszerűen már Jézus korában is települések voltak e körül a tó körül, halászatból éltek az itteni emberek. Ugye Jézus is itt hívja el a tanítványai egy részét. Tehát a tanítványoknak a tudatában, a kezében, a tapasztalatrendszerében, hát nagyon is ott volt, hogy hogy kell ezzel a tóval bánni, hogy lehet itt nem csónakázni, hanem csónakon menni, hogy kell itt halászni. És nyilván számtalan vihart is átéltek, hiszen a speciális földrajzi viszonyok miatt, ugye ha egy szél átkerül a hegyen, akkor egyszer lezúdul erre a tóra, és pillanatok alatt állítólag nagy vihar, nagy hullámverés tud lenni az egész tavon, mindmáig. A történetünk azt mondja, hogy Jézus otthagyja a sokaságot. Lehet, hogy másképp nem is tudod elszakadni. Ugye mindjárt ismerjük azt, hogy a nagyhatású emberek körében nagyon jó lenni, nagyon jó megmártozni a légkörükben, nagyon jó hallani a szavukban, és az emberi önzés ilyenkor, hát hogy nehezen engedi el a rajongott embert. És nem gondol arra, hogy az is lehet fáradt, meg éhes, meg mindenfajta testi szükségletei lehetnek. És elmenne már, de nem engedik, és el tudom képzelni, hogy azt az egyetlen egy eltávozási utat, amit meghagytak neki, hogy csónakba száll, és a csónakon keresztül hagyja el a területet. Hát ez az volt, hogy nyilván volt ott a tanítványoknak is, vagy a tanítványok ismerőseinek is csónakjuk, és azt mondta, hogy menjünk el, szálljatok be, én is veletek megyek, menjünk el innen. Jézus fáradt és elalszik. Ugye ennyire fáradt lehetett, azért az ebből a jelenetből is kitűnik. Azt olvastam, hogy ezeknek a csónakoknak a végén egy ilyen sátorszerű kis ponyva volt. A halászok oda szokta bemenekülni, hát a kisebb viharok meg az eső elől. És valószínű, hogy itt aludt Jézus ezen a kis sátorszerű területen. Jön a vihar. Váratlanul lecsap. Ebben semmi különös nincs, ezek a tanítványok jól ismerték, és hát jól is tudták kezelni. Sok ilyet éltek már át, és sok ilyet kibírtak már. De ez a vihar valahogy más. Ki fog a tudásukon? Küszködnek, és egy ponton rájönnek, hogy nem megy. Én a napokban, amikor valamit így nagyon rutinszerűen megoldottam, és átéltem, hogy ez valakinek milyen nehézséget okoz, akkor jöttem rá, hogy akkor gondoltam újra végig, hogy mennyi testi és lelki rutint működtetünk minden nap, amit természetesnek veszünk, amit így csuklóból mondanánk megoldunk, és hogy bizony milyen nehéz azoknak az élete, akik valamiért ezt a, vagy nem tanulhatták meg, vagy nem képesek ezeket a rutinokat működtetni. De azt gondolom, mindjárt ismerjük azokat a helyzeteket, amikor van egy történés, és a rutinok már nem működnek. És még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy a lélektan nyelvén ez a krízis. Ha netántán a képzettségünk miatt fel is tudjuk rajzolni azt az U, elnyújtott U betűt, ami a krízis lefolyásának az ábrája, akkor is mindnyájan ott vagyunk abban a szituációban, hogy nem működnek a rutinjaink. És ilyenkor mindenki azt a technikát alkalmazza legelsőnek, amit úgy megszokott, ami rájellemző. Géza mosolyogni fog, mert nemrég történt, hogy az irodánkban kaptunk egy új széket. És hát, mit nekem? Gondoltam, hogy én már nagyon sok mindent összeszereltem, neki álltam ennek az új szék összerakásának, nem lehetett olyan nagy történet. Eleinte ment is, mint a karikacsapás. Aztán a végén két csavar valahogy nem stimmelt. Túl nagy volt a távolság, a csavar és az anyag között, azt hiszem így hívják, ahhoz be kell csavarni. Én erőlködtem. Mondtam, nem lehet. Minden örömet összeszedve, hát bár fogy az fizikai erőm, de hát azért én még mindig egy erős ember vagyok. Nem, mert annyira erőlködtem, hogy a végén elkezdett az egész belsőm remegni. Tehát gyakorlatilag, és izzadni kezdve, fölhasználtam a fizikai erőmet. De az a nyavajás szék a két csavarral csak nem akart összeállni. Ekkor adtam fel, gondolva, hogy hát mégiscsak másnap hívok egy szerelőt, a férfiaknak mégiscsak több erejük van, majd ők összecsavarják ezt a széket. Szóval jött is valaki, akit megkértem, egy a műszaki dolgokhoz jobban értő ember, ránézett a székre, és azt mondta, hogy te minden rendben van itt, csak a két karfáját fordítva raktad föl, kicsavarta, befacsavarta, 5 perc alatt minden rendben volt azzal a székkel. Tényleg 5 perc volt az egész. Ránézett, meglátta, hogy mi volt a hiba, és a csavar pontosan stimmelt, nem kellett, tehát a csavar és az anya jól stimmelt egymáshoz. Géza remélem mindmáig azon a széken ül. És akkor nagyon elgondolkodtam, hogy van egy ilyen presszer szám, hogy nem adom fel, még egy darabban látsz, ugye ismeritek? Na, ez az én elkerülő technikám. Jön egy vihar, egy megoldandó feladat, és az nem létezik, hogy ne tudjam megoldani. Ha beleszakadok is. Azonban más ember másfajta elkerülő technikát alkalmaz. Van, aki ilyenkor ott hagyja az élete viharait. Nem néz oda. Nem veszi fel azokat a bizonyos telefonokat. Nem megy arra felé, mire az az ember van, akivel éppen konfliktusa van. Vagy elkezd más csinálni, ami jobban megy neki, amiben tehetséges, amiben jól begyakorolta magát. Nyilván mindjárt ismerünk ilyen embereket, akik ezeket az elkerülő technikákat alkalmazzák, és lehet ezt csinálni mindaddig, amíg az ember a tengerfenekén nem találja magát. Vagy jobb esetben megtörténhet, hogy az örökkévaló Isten hagy nekünk időt, halogatunk, És ugyanazzal a problémával egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, 20 év múlva szembe találjuk magunkat. Mert ugye a vihar megtalál. És hogy vannak ilyen meg nem oldott viharjaink, amiket lehet, hogy Isten kegyelméből hát úgy elháríthatunk, vagy nem nézünk oda, elkerülhetünk. A vihar meg fog találni. És valaki ilyenkor egyből elkerül. Nyilván ezt az embertípust is ismeritek. Jöjjön, aminek jönnie kell. Volt egy ismerősöm, akinek ez volt a kedvenc mondása, hogy folyjon a világ úgy, ahogy folyik, úgyis minden magától megyen. És én már ilyen dürohamot kaptam, amikor meghallottam ezt a mondatot. Mert az ilyen ember sokszor egy életen át viteti magát. Akkor kerül igazán bajba, amikor a környezete elég érett lesz, vagy elég elfárad, és feladja, hogy megoldja helyette a problémákat. Tehát vannak, aki elterül, és helyette dolgoznak mások. Én néha abba fáradok bele, hogy mások helyett dolgozom. És talán az élet magatartás, hogy ilyenkor hagyjuk, hogy a másik lecsapjon a vihar. Mit csinálnak a tanítványok? A tanítványok fölébresztik Jézust. Hát először is a tanítványok nem értik a történetet. Jézus küldte őket ebbe a viharba. Mind a két történetben egyébként, a paralel történetben is Jézus mondja azt, hogy menjünk. Az ő szavára indulnak el. És olyan sokszor átélték már, hogy ha Jézus mond valamit, arra lehet építeni. Az megtörténik. Vagy mégse? És hogy nagyon sokszor egy vihar, ez a külső vihar, és nagyon sokszor egy külső történés egyébként kiábrázolja azt a belső vihart, ami egy emberben ott van. Mert a tanítványok szívébe is vihardul. Jézus szavára indultak el, és mégis egy megoldatlan, egy olyan történetben, amit hát nyugodtan gondolhatták azt, hogy ez nekünk csuklóból megy, és egy megoldatlan helyzetben, megoldhatatlan helyzetben találják magukat. Mit csinálnak? Felébresztik Jézust. És két megoldást működtetnek egyszerre, egy téves megoldást, meg egy jó megoldást. Mert azzal nem oldunk meg semmit, ha másokat okolunk a viharainkért. Ebben a mondatunkban, hogy mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ebben benne van az, hogy aludhatsz ilyenkor, és egyáltalán. Tombol, elküldtél bennünket ide. Tombol körülöttünk a vihar. Te meg alszol. Nem csinálsz semmit. Ugye ezt talán még úgy a saját családunkban is jól ismerjük, hogy aludhatsz ilyenkor. A másik vádolása az, hát okoz pszichés megkönnyebbülést, ez kétségtelen, ezt én is ismerem, csak éppen nem csitítja el a vihart. De a tanítványok a téves megoldás mellett működtetnek egy helyes megoldást is, bevonnak egy külső segítséget, sőt, bevonják a legnagyobb segítséget, az örökkévaló Istent. Van a magatartásukban egy egészséges kapituláció és egy meghajlás. Azért gondoljunk bele, ezeknek a halászoknak elismerni azt, hogy nem bírunk ezzel a viharral. Azért az egy komoly meghajlás lehetett. Mindegyikünknek van egy olyan területe, hál' Istennek ez a nem vitatkozó típus, de mondjuk nyelvészeti kérdésekben biztos, hogy vitatkozni fog, mert neki az a területe, amiben otthon van. Vagy történelmi kérdésekben. Van abban valami mély meghajlás, hogy a halászathoz jól értő, viharedzett tanítványok fölkelték Jézust, és azt mondják, hogy nem megy. Nem fogom most nektek fölvázolni, lehet, hogy már ti is találkoztatok azzal a feladattal, hogy felrajzolnak 9 pontot egy négyzetben, a négyzetnek a négy sarka közte egy-egy pont, és ezt össze kell kötni 4 vonallal. Nekünk, engem a pátrapszichológiai képzésemen adták oda ezt a feladatot. Elvileg nem lehet. Csak akkor, ha kilépünk a rendszerből, ha elhagyjuk ezt a sémát, és egy adott ponton kilépünk a négy ezekből a pontokból, úgy lehet, tényleg össze lehet kötni a 4 egyenes vonal, anélkül, hogy felemelnénk a szeruzát. A viharokat csak úgy lehet megoldani, hogy olyan módon kilépünk a rendszerünkből, segítséget kérünk, lehet, hogy egy embertől, lehet, hogy Istentől, lehet, hogy elkezdünk olyan dolgokat működtetni, amiket eddig nem. Hát, hogy megint egy kicsit szakmázzak, kilépünk a komfortzónából. Jézus válasza két irányú, lecsendesíti a tengert. Olyan gyönyörű ez a kép, hogy a világ teremtője parancsol a teremtettség erőinek. Csend lesz. És mit lehet itt? Nyilván ez egy olyan tapasztalat, amiben a tanítványok eddig nem rendelkeztek. Azt mondják a Biblia magyarázattal foglalkozók, hogy Jézus itt, ugye túl van sok gyógyításon, tehát a betegség erői felett megmutatja a hatalmát. Itt a tanítványoknak bemutatja a természet erői feletti hatalmát, és minden egyes szinoptikus evangéliumban, ezután a történet, után a gadarai megszállottnak a gyógyítása van, tehát következik a démoni erők feletti hatalomnak a megjelenítése. Jézus lecsendesíti a tengert. És ő is tesz egy szemrehányó mondatot. Azt mondja a tanítványoknak, hogy hát miért féltek ennyire? Hogy nincs hitetek? Vihar ott van, ahol feszültség van. Nyáron néha átéljük, hogy akkora a feszültség egy forró nap után a levegőben, hogy mindenki tudja, hogy jönnie kell a viharnak, és jöjjön már ez a vihar, mert ez az ember idegrendszerés kész, és azt mondjuk, hogy nem bírjuk. Már a levegő izzik attól, hogy micsoda feszültség van. Hát az időjárási viszonyok miatt. A tanítványokban is van egy feszültség, amiről nem is igen tudhattak, a hitük és a gyakorlati megoldásai közötti feszültség. Amit hinni tudnak Jézusról, és amivel a gyakorlati életben számolni tudnak vele, ott feszültség van, és tegyük hozzá, a mi életünkben is feszültség van. Az a klasszikus példa, nagyon primitív példa, de ideillő példa, hogy egy kötéltáncos kihúz két magas épület között egy kötelet, és megkérdezi, összegyűl a sokaság, és megkérdezi, hogy elhiszitek, hogy át tudok menni rajta? És miért, hogy el! Elhiszitek, hogy egy talicskát is át tudok rajta tolni? El! Átoljam. Elhiszitek, hogy egy embert is a talicskában át tudok tolni? El! Kiül bele. Erre példa, amikor én azon küzdöttem, hogy elmenjek abba a misszióba, ez a példa döntő hatást gyakorolt rám, és eldöntöttem, hogy beleülök abba a talicskába. Majd egyszer elmondom a végeredményt is. Átvittek a kötélem. De hogy mindjárt így vagyunk, hogy valahol amit ugye elhiszünk, meg amikor a gyakorlati életünkben ez próbára kerül, akkor ott feszültség van. És hogy igazából ez a feszültség derül ki a tanítványok életében, sül ki a tanítványok életében, és ez nem baj. És lehet, hogy a mi kríziseinkben is ez a feszültség sül ki. És ez se baj. Hisszük, hogy meghallgatja is az imádságainkat, de nem vagyunk abban biztosak, hogy úgy, ahogy mi szeretnénk. Hisszük, hogy megáldja az engedelmet, tudjuk, hogy megáldja az engedelmességet, de azért titkon reméljük, hogy nem néz oda, amikor olyanokat csinálunk, amiről mi is gondoljuk, hogy talán nem kéne tenni, mondani. Hosszú az út, amíg valahol közeledik egymáshoz, teljesen soha nem fogja átfedni egymást, amit hiszünk, és amit élünk a között. De egyébként a klasszikus teológiai megfogalmazások ezt nevezik a megszentelődés útjának. Ma keveset beszélünk arról, hogy arról nagyon biblikus igazságról, hogy megszentelődés, mert talán elhasznált fogalmaink vannak erről, hogy mit is jelent a megszentelt élet. Ma sokkal inkább beszélünk hitelességről, integritásról, kongruenciáról, meg mindenféle ilyenekről, de ez biblikus gyökereiben ez a megszentelt élet. Amikor amit hiszek és amit élek, az a lehető legközelebb kerül egymáshoz. És én azt gondolom, hogy ma is itt a 21. század elején nagyon nagy szükség van 21. századi szentekre. Akik nem olyanok, mint a 20. századiak voltak, nem is olyanok, mint amilyenek a 12. századiak voltak, hanem olyanok, amilyeneknek ma a 21. században kell lennie. A tanítványok eddig is féltek, és most megint elkezdenek félni. Mert Jézus a tettével nagy félelmet ébreszt bennük. Érdekes ez a textusunk, mert kétszer használja a nagy jelzőt. Nagy szélvihar, nagy félelem. Az első félelmet értjük. Hát ki ne félne, nem tudom, hogy ti átértetek a tengeri vihart. Én egyszer igen. És amikor mondtam a német barátnőmnek, hogy hát azért ez a 2 méteres hullám, egy tengerjáróháron ültünk, azt mondta, hogy ez nem is vihar. Hát volt neki. Nekem igen. Én úgy éreztem, hogy ez már több annál, mint amit az én kis világom elhordozni tud. De van egy másik fajta félelem is. Hát Jézus a tettével valami olyasmit mutat meg nekik, amit a vallástudomány a Mysterium Tremendum néven ismer. A rettentő titok. Tehát amikor találkozunk a szentségessel, és ez valamilyen, ennek az ismeretlensége valami nagyon mély félelmet ébreszt bennünk. Kicsoda ez, kérdezik a tanítványok. Minden nap együtt járjanak Jézussal, számos csodát láttak, de most felsejlik nekik, hogy Jézus több annál, amit befogadhatnak. Több annál, mint amit megérthetnek. A teológia mindig megpróbálja, ezt néha nagyon elmond fogalmakkal csinálja, de mindig megpróbálja emberi szintre lehozni Istent. Ez a dolga. Hogy a maga nyelvi eszközeivel, a maga gondolati eszközeivel emberi szavakba, fogalmakba, képekbe elmondja, hogy kicsoda Isten. De a hitnek, az élő eleven hitnek, annak mindig újra találkoznia kell azzal az Istennel, akit nem foghatók be a szavainkba. Nem írhatók le a képeinkkel és a szimbólumainkkal, akit sosem fogunk tudni megmagyarázni. És mindig végső soron sosem fogunk teljesen megérteni. És a teljességgel soha nem ismerhetjük meg. És azt gondolom, hogy a hit az mindig itt, így, valahogy így ott él ennek a feszültségében. Amit hiszek, közelítek hozzá, hogy amit élek, és egyben tudom, hogy soha nem fogom igazán megragadni őt. És azt gondolom, hogy az érett hitnek valahogy ez az ismérve, hogy meghajolok ezelőtt. És mégis hiszem, és mégis teszem, és mégis lépem, és az életem viharaiban mégis őt fogom segítségül hívni. Hát, tegyük meg a következő lépést ezen az úton, ami az érettségbe és ebbe a klasszikus megfogalmazásba a megszentelődés felé segít bennünket.